Sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Nem tudom, hogy a helyi gyülekezetben hogy szokott lenni, hogy gyerektörténetet szoktak-e, vagy van-e rá igény, mert nem látom a gyerekeket. Hogy mondjunk történetet? Gyertek akkor közelebb egy kicsit. Erre nekem is szükségem, hogy egy kicsit oldódjak, hogy... Hát volt egy olyan történetem is elkészítve, amiben számolni kell, de ti kicsit kisebbek vagytok, úgyhogy most egy másik történetet mondok. Van egy olyan közmondás, hogy amelyik úgy kezdődik, hogy mindenhol jó. Tudjátok ezt folytatni? Ha nem, akkor segítnek a felnőttek. Mindenhol jó, de legjobb otthon. Nem tudom, hogy ti ezt alá tudjátok támasztani, ti is így érzitek? Jártok óvodába? És hol jobb, az óvodába vagy otthon?
Otthon.
Otthon. És miért jobb otthon, mint az óviba? Ha anyu meg apu nem lenne otthon, akkor is jobb lenne?
Nem.
Nem, ugye? Tehát azért jó otthon, mert ott a legjobb nekünk, ahol a legjobban szeretnek, ugye? És ki szeret a legjobban titeket?
Anya.
Anya, ugye? Na hát van egy történet, amiben két fiú testvérről szól ez a történet, akik nem így gondolták, hogy az a legjobb. Ugye volt az idősebbik fiú, aki csak bezárkozott a szobájába, csak enni járt ki, és nem érezte otthon jól magát. És volt egy kisebbik, aki nem elégedett meg ezzel, hanem azt mondta, hogy én olyan helyre akarok menni, ahol igazán boldog akarok lenni. És oda ment az apukájához, és azt mondta neki, hogy apa, én kérek annyi pénzt, hogy menjek el, és keressem meg a boldogságot. Ismeritek ezt a történetet?
Nem.
Ez a Bibliában benne van, ugye, a tékozló fiúról szól ez a történet. És mit gondoltok, hogy ez a fiú elment, megtalálta a boldogságot? Sok helyen kereste, és végül milyen következtetése jutott? Mindenhol járt, mindenhol kereste a boldogságot, és egyszer csak egy nagy ürességet érzett a szívébe. És visszagondolt arra, hogy az ő apukája milyen nagyon szerette őt. És ezért honvágya lett neki. És hazament. És ennek a történetnek a tanulsága az, hogy valahol mi az emberek ugyanígy vagyunk a Jóistennel, hogy mi is mindig máshol akarjuk megtalálni a boldogságot, keressük azt. És a Jóisten megmutatja az édesanyánk meg apukánk szeretetén keresztül, hogy az a legjobb hely nekünk, ahol minket a legjobban szeretnek. Úgyhogy ti soha ne felejtsétek el ezt, szeressétek mindig szüleiteket, és azt kívánom, hogy találjátok rá arra a szeretetre is, amit a Jóisten érez irántunk. Mert akkor oda fogunk vágyni, ahol ő van. Tudjátok, hogy hol van a Jóisten most?
Amen.
Amennybe, pontosan. És a Jóisten azt szeretné, hogy honvágyunk legyen, vágyunk arra a helyre mi is, mert az a hely az, ahol minket a legjobban szeretnek. Jó? Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. A felnőtteket is szeretettel köszöntöm. Talán idegenek vagyunk, ezért bemutatkoznék. A feleségemmel jöttünk, és kedves barátainkkal, akik Svájcba laknak, de a nyarat itt szokták tölteni a hévízi gyülekezetbe. Mi 16 éve keresztelkedtünk meg, és vagyunk a hévízi gyülekezetnek a tagjai. Magunkról annyit, hogy 3 lányunk van, és ez valahogy az egész hévízi közösségre igaz, hogy ott mindenki csak lányokat tud csinálni. Még olyan is volt, akinek az ultrahang fiút mutatott ki, mégis lánya született. Tehát valahogy ebbe a körbe mi is beleillünk. És az a szerencsés helyzet is volt velünk, hogy mi már össze voltunk házasodva a feleségemmel, mielőtt megismertük az igazságot, és valahogy egyszerre sikerült megtérnünk. Hát ez egy ritka eset, de azért áldjuk a Jóistent ezért. És hát elindultunk ezen az úton, és reméljük, hogy a Jóisten segítségével célba is tudunk érni. És semmi különösebb nincs, ugyanolyan testvérek vagyunk, mint ahogy ti itt egymással küzdünk, a hitnek szép és nemes harcát próbáljuk megküzdeni, és vágyunk arra, hogy a Jóisten azon az úton, amelyen elindított, azon célba is érjünk. Hát addig van még egy kis küzdelmünk, és én erről szeretnék beszélni. Ugye a napokban látott napvilágot az a hír, hogy utcai prédikátorokat vettek őrizetbe Angliában, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, mert hogy Isten igéjét hirdették nyilvánosan. Nem tudom pontosan, mi volt az üzenet középpontjában, de a vád ellenük az volt, hogy bizonyos emberek meggyőződését sértő, lelki nyugalmat háborgató tevékenységet folytattak. És néha magam elé szoktam képzelni azt az időt, amikor tiltva lesz a Biblia használata és képviselete, de soha nem gondoltam volna, hogy az intolerancia lesz ennek hátterébe. A Szentírás üzenete ugyanis sértő minden vallásra, mert egyedüli Istenként mutatja be a Teremtőt, és egyedüli megoldásként az üdvösségre Jézus Krisztus áldozatába vetett hitet. De sértő továbbá a homoszexuálisokra, mert elítéli életvitelüket, pedig a társadalom teljes jogú tagjai ők is, akiket nem lehet így módon diszkriminálni. A Biblia üzenete pedig kényelmetlen a történelmi egyházakra nézve, mert Isten üzenetét, Isten szavát az emberi hagyományok fölé helyezi. Tulajdonképpen, ha ezt a három közeget összeadjuk, akkor lényegében a világ lakosságának megkapjuk a 80-90%-át. És még nem beszéltünk az ateistákról, akik megint kitesznek egy pár százalékot. Így hát felmerül a kérdés, hogy kit nem sért ma a Biblia üzenete. A világunk azonban fejlett civilizáció építésére törekszik, ahol mindenki szabadon élhet, saját meggyőződése szerint, anélkül, hogy háborgatva legyen. Akár az ókori Babilonban itt is a vallás, szabadság és az általános jólét fogja biztosítani az emberek tökéletes életfeltételeit. A Jelenések könyvében a 17. fejezetben a 3-tól az 5-ig terjedő verseket olvasnám ennek alátámasztására. A 17. fejezet a Jelenések könyvében a 3-tól az 5-ig terjedő versei így mutatják be a modern Babilont. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes volt káromlásnak neveivel, amelynek 7 feje és 10 szarva volt. Öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, megékesítettet aranyjal és drága kövekkel és gyöngyökkel, kezében aranypohár volt, tele utálatosságukkal és az ő paráznasságának tisztátalanságával. És az ő homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Ugye a gazdagság és a vallásos tolerancia, ennek a jegyében épül fel a modern Babilon. Tehát minden ember békében és biztonságban fogja érezni magát. Ugyanakkor szabadon gyakorolhatja a saját vallását, hitét. Emlékeztek ilyen korra, történelmi korra? Mikor volt az, hogy általános jólét volt és vallásszabadság? Nem ilyen volt Babilonnak az országa? Nabukodonozor királysága? A zsidók is szabadon gyakorolhatták a hitüket, mindenki saját meggyőződése szerint, és általános jólét volt. Le kellett ugyan borulni egy álló szobor előtt, dicsőséget adni a királynak, de ki ne tette volna szívesen, hiszen ő biztosította az anyagi és lelki jólét feltételeit. És a történelem végső időszakában is lesz egy központi hatalom, aki elvárja az imádatot, ugyanakkor teljes körű gondviselést fog biztosítani. Egy csodálatos világ épül fel. Akár az ókori Babilonban a gazdagság, a béke és a biztonság korát valósítja meg az ember. És ami a legfontosabb, hogy minden ember saját maga számára gyakorolhatja vallását, amennyiben nem sérti a társadalom egységét. De azt olvastuk, hogy a Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak az anyja. Ez mit jelent? De kiket nevez a Biblia paráznának? Akik hűtlenek voltak Istenhez, tehát keresztény egyházak. De a parázna nevezés azok a keresztény egyházok, akik valamikor Istenhez tartoztak, hűségesek voltak, de eltértek az igazságtól. És a föld utálatosságai pedig a bálványimádás. Tehát ebbe a körbe pedig bele tartozik minden olyan vallás, ami nem Istent, nem Jézus Krisztust helyezi a középpontba. És Babilon, a végidők nagy vallása, az egyesíteni fogja ezt a két közösséget. Tulajdonképpen mindenki szabadon gyakorolhatja majd vallását. A vallásos tolerancia és általános jólét jegyébe épül föl a nagy Babilon. Tulajdonképpen nem lesz miért harcolni, mert az emberek ma miért küzdenek? Hát vagy az anyagi jólét, vagy a vallás problémái miatt. Na most egy ilyen világban a Bibliát képviselni intoleráns magatartást jelent, nem kívánatos elítélendő. De Nabukodon országában, akik sértették a közrendet sajátos vallásukkal, azok számíthattak a társadalom ítéletére. Hát kik voltak azok, akik Babilonban nem elégedtek meg a vallásszabadsággal, hanem kiálltak az egyedül üdvözítő Isten mellett? Ja, ott van a három héber ifjú. Hát ők mit csináltak? Mi volt az ő bűnük? De nem borultak le az arany állószobor előtt. Nem imádták az arany szobrot, mert ők csak Isten előtt borultak le. De ezzel nem csak a királyt sértették meg, hanem mindenkit, aki leborult. Mert mi az, hogy csak a ti istenetek az igazi? Tehát Babilonban a vallások sokaságának országában nem hivatkozhatsz egy egyedül üdvözítő Istenre. Megsértett Buddhát, Alahot, a hinduk istenét, zavarod a közrendet, a világ békét. Aztán ott van Dániel, aki megint csak intoleráns, másokat sértő módon gyakorolta a vallását. Hát neki mi volt a bűne? Hát, hogy ő mert azon felül is kérni, amit az akkori társadalom neki biztosítani tudott. Tulajdonképpen ez egy lázadás a fennálló társadalmi rend ellen. Mi az, hogy elégedetlen vagy azzal? Hát mi biztosítunk neked mindent, ami földi, lelki javaidat kielégíti. Ne fordulj máshoz segítségért. Elégedj meg azzal, amit Babilon nyújt, és ha ezen felül kérsz, az lázadás a fennálló rend ellen. Most ebben a folyamatban fel kell fedeznünk a végidők eseményeit. A vallásos tolerancia jegyében mindenki szabadon gyakorolhatja a vallását azzal a kitétellel, hogy el kell ismerni egy földi istenséget is. Valaki előtt meg kell hajolni, aki kiszolgálja ezt az egész, aki megteremti ezt az egész társadalmi rendet. És aki ezt nem teszi, az megy a tüzes kemencébe. Na de éppen Babilon haragja szolgáltatta azt, hogy az egész birodalomban elterjedt az Isten dicsősége. Mert ha a két történetre gondolunk, akkor mind a kettőnek az lett a végkicsengése, hogy az egész birodalomban elterjedt, hogy ki az igaz Isten, nem? Jézus azt mondta, hogy amikor bizonságul hirdettetik az evangélium minden népnek, akkor jön el a vég. És hogyan fog ez megvalósulni? Szokott egy kicsit bántani minket, hogy hát miért nem tudjuk már a az evangéliumot elvinni az egész világra? Miért nem teljesedik be a profécia? Hogyan terjed el az új Babilonban az evangélium híre? Hát úgy, ahogy az ókorban, hogy Isten népe kiáll az igazság mellett. Üldözve lesz, rabságra lesz kényszerítve, és akkor megmutatkozik az Isten hatalma. Na de amíg ez bekövetkezik, és Isten kinyitja a lehetőségek kapuját, addig az egyes emberek zárkozottsága fog eluralkodni, a változásokra való nyitottság eltűnik, az egyedül üdvözítő üzenet háttérbe szorul, mert a világban is az a nézet terjed el, hogy mindenkit el kell fogadni saját meggyőződése és hite mellett. Ne akarjunk mi egy bizonyos hitet, egy igazságot hirdetni, mindenkit fogadjunk el abban a hitben, meggyőződésben, amiben ő van. Sátán a toleranciára építi világuralmi tervének megvalósítását, a különbözőség egyenlőségében pedig az igazság szubjektív lesz. A Biblia igazsága sem állhat a többi fölé. Ritka eset, amikor találunk valakit, akinek egyáltalán beszélni tudunk az igazságra, és még érdekli is. De ilyen esetben is meg szoktam figyelni azt a hátsó meggyőződést, hogy igen, egyetért minden, de valahogy a Biblia szavát nem tudja mindenfölé helyezni. Még ha el is fogadja igaznak, valahova a többi vallással, a többi hittel egy rangra teszi az ember. Az emberek nem tudnak kizárólagos bizalmat szavazni Istennek. És nagy teher van rajtunk, mert meg akarjuk valósítani az Isten tervét, de be kell látnunk, hogy ennek megvalósítására még várni kell. És bármilyen nehéz hallgatni, de van a proféták életében is olyan időszak, amikor némaságra vannak kényszerítve. Amikor rendelkeznek ugyan Istentől üzenettel, de senki nem kíváncsi rá. Így volt ez Mikeás életében is. Ő is proféta volt, de nem szerették, mert üzenete sértette a fennálló rendet. A király ezt úgy fejezte ki, hogy olyat mond, amit mi nem akarunk hallani. Ugye történt egyszer, hogy a ritka esetek egyikében, amikor Izrael és Júda királya barátságban volt, eldöntötték, hogy megtámadják Szíriát. Volt egy kis terület, ami régebben a zsidóké volt, de a szírek elhódították, és most az északi király úgy ítélte meg, hogy ha egyesíti erejét a déli királlyal, akkor visszaszerezhetik földjüket. Ebbe a történetbe szeretnék bekapcsolódni, Királyok első könyve 22. fejezetében. Ehhez lapozzuk a Bibliát. Királyok első könyve 22. fejezet, első 5 versét olvasnám föl. És 3 esztendő lefolyt úgy, hogy nem volt hadakozás a szíriabeliek és az Izrael között. De a 3. esztendőben aláment Jósafát Júda királya Izrael királyához, akkor mondta az Izrael király az ő szolgáinak, nem tudjátok-e, hogy Rámot Gilead a miénk? És mi hallgatunk, és nem vesszük vissza a Szíria királyától? És mondd a Jósafátnak, feljössze velem hadba Rámot Gilead ellen. Felelt Jósafát az Izrael királyának. Úgy én, mint te, úgy az én népem, mint a te néped, úgy az én lovaim, mint a te lovaid. És mondd a Jósafát az Izrael királyának, kérdezősködjél még ma az Úr beszéde után. Ugye létrejött tehát a nagy zsidó koalíció, de a déli király egy feltételt még beiktatott ebbe a szövetségbe, Isten véleményét is hallani akarta. Semmi gond, válaszolta Akháb. 6. verset olvasnám. Összegyűjtötte az Izrael királya a prófétákat, közül 400 férfiút, és mondta nékik, elmenjünk-e Rámot Gilead ellen hadba, vagy elhagyjam? és mondának, menj fel, mert az Úr kezébe adja azt a királynak. Majd 10-től a 12. versekig. És ott ült Izrael királya és Jósafát, Júda király ruhákba öltözötten mindenik a maga trónján, Samária kapuja előtt a térségen, és a proféták mind ott jövendőltek előttük. És Sedékiás a Kénoán a fia vasszarvakat készített, és mondta, ezt mondja az Úr, ezekkel ökleled a Szíria belieket, míg meg nem emészted őket. És a proféták is mindnyájan eképpen jövendőltek, mondván, menj fel rámod Gileád ellen, és jó szerencséd lesz, mert azt az Úr a király kezébe adja. Hát ugye eleget tett az északi király déli kívánságának, előhozta a prófétákat, hogy megtudakozzák az Úr akaratát, és milyen egyöntetűen ők is rábólintottak erre a vállalkozásra. De Jósafátnak gyanús volt ez a nagy egyetértés a proféták között, valamit felfedezhetett a viselkedésükbe, ami nyugtalanította. Ugye délen Júdában egy kicsit lelkibbek voltak az emberek, könnyebben felismerték a hamis dolgokat. És mivel ő vendég volt, hát nem akarta megsérteni az északi király prófétáit hitetlenséggel meg hazugsággal, csak úgy udvariasan megkérdezte, hogy vajon minden proféta felszólalt az ügybe? Ugye a 7.-8. versbe olvassuk ezt. Nincs itt már több profétája az Úrnak, hogy attól is tudakozódjunk? És mondta Izrael király Jósafátnak, még van egy férfi, aki által megkérdezhetjük az Urat, Mikeás a Jemla fia. De én gyűlölöm őt, mert soha nem jövendől nekem jót, hanem mindig csak rosszat. És mondta Jósafát, ne beszéljen így a király. Ugye ott van Isten profétája, de senki nem kíváncsi az üzenetére. Mert ő mindig csak rosszat mond. És ma a világ lassan eljut ebbe az állapotba, hogy hiába erőlködünk, nincs foganatja az üzenetünknek. Viszont ezzel egy időben mi éli a virágkorát? Hát a hamis profétáknak a vallása. Mert az emberek kívánságai szerint formálták a mondani valójukat. Azt mondták, amit a király hallani akar. 400 proféta szinte készen állt azonnal. És ezzel a jelenséggel számolnunk kell, hogy háttérbe fog szorulni az Isten profétájának üzenete, és minden más vallás iránt megnő az érdeklődés. Valahogy minden vallásban van valami, ami úgy az ember fülének jobban tetszik, mint az igazság. Persze minden igaz prófétát zavar, ha üzenete van Istentől, de nem szólhat. De nem kell aggódni, mert az Úr teremt lehetőséget mindenkinek, aki hűséges hozzá. De végül előhívják Mikeást, de Akháb nem bízta a véletlenre, hogy esetleg a proféta igazat mond, hanem így utasította a követeket a 13.-14. versbe. A követ pedig, aki elment, hogy elhívja Mikeás, szólt neki mondván, íme a proféták egyenlő akarattal jót jövendőlnek a királynak, szólj kérlek te is úgy, mint azok közül egy, és jövendőlj jót. Mikeás pedig mondta, él az Úr, hogy csak azt fogom mondani, amit az Úr mond nekem. Hát ma is van lehetőségünk ugye a különböző vallásos ökuméniákon felszólalni, szívesen hívnak minket, de ott általában elvárás, hogy a közrend elleni izgató üzenetet azt kerülni kell. Én nem tudom elképzelni, hogy beszélhetünk egy ilyen vallásos ökuménián a Jelenések 13-18 részeiről. A végidők eseményeiről úgy, hogy az ne legyen sértő másokra. Ma még békés eszközökkel megpróbálnak megpuhítani minket, beolvasztani Isten üzenetének radikális képviselőit az univerzális világvallás közegéhez kell igazítani. Megtanítanak minket cenzurázni a Bibliát. Na, de a nagyobb baj nem csak az, hogy a világ nem kíváncsi az Isten üzenetére, hanem hogy mi magunk sem, az Isten saját népe. Mi sem akarjuk csak cenzurázva olvasni a Bibliát, mert ez kimozdít a mi kényelmi zónánkból. Az élet amúgy is elég nehéz, nem? Már csak azt hiányzik, hogy eljövünk ide szombaton, az imaházba, és itt is rosszat halljunk. Térjél meg! Van nekem elég bajom, nem? Én nem azért jövök ide, hogy még itt is azt halljam, hogy valami hiányosság van bennem. Akárhogy is van, az igaz próféta nem mondhat le arról az igényéről, hogy ő csak is az Isten üzenetét továbbítja. És ha Laodicea üzenetének középpontjában a megtérés áll, akkor nem beszélhetünk áldásokról anélkül, hogy ne hívnánk fel a figyelmet az önvizsgálatra. Nagyon érdekes jelenet zajlik le Mikeás és Akháb találkozásánál. De a 15.-16. verset szeretném tovább olvasni. Amikor a királyhoz ment, mondanék ki a király, Mikeás, elmenjünk-e Rámot Gilead ellen hadba, vagy elhagyjuk? Ő pedig mondanék ki, menj fel és járj szerencsével, az úr kezébe adja azt a királynak. És mondanék ki a király, még hányszor kényszerítselek téged, hogy az igaznál egyebet nem mondj nekem az úr nevében? Szóval nagyon érdekes, mert végül is Mikás, mintha belemenne abba a játékba, hogy azt mondja, amit hallani akar a király. De itt nem erről van szó. Mert ez a történet, vagyis ez a jelenet, ez tökéletesen megmutatja azt, hogy Akháb meg tudja különböztetni az igazságot a hamisságtól. Neki nem a tudatlanság a problémája, hanem a büszkeség. És vajon nem ez a baj velünk is? Hogy mindent tudunk, de megtérni nem akarunk. Felismerjük a lélek hangját, de nehezen engedelmeskedünk. De a Bibliát az ember nagyon gyorsan megtanulja saját maga igényeihez igazítani. De Isten nem akar rosszat, hanem az ember választja a rosszat. A 17. versben azt olvassuk, hogy láttam az egész Izraelt szétszéledve a hegyeken, mint a juhokat, amelyeknek nincs pásztoruk. És mondta az Úr, nincs ezeknek uruk, térjen vissza kiki az ő házához békességben. Tehát amikor olyan dolgoktól akar megszabadítani az Isten, amihez ragaszkodunk, akkor jegyezzük meg, hogy ez a javunkat szolgálja. Megkérdezni Istent az engedelmesség akaratával, ez az áldás forrása. De amikor ez a válasz érkezik a feddésre, amit Akháb mondott, akkor Isten is tanácstalan. Mert mit mondott Akháb? És mondta az Izrael király Jósafátnak, nem, de nem megmondtam, hogy soha jót nekem nem jövendül, hanem csak rosszat. Dacolni Istennel végzetes következményekkel jár. Isten arra kér, hogy mondjunk le a saját akaratunkról, mert ezt ő nem tudja kielégíteni. Nem könnyű ezt megtenni, de ha tudakozzuk Isten akaratát és meghajolunk előtte, akkor számíthatunk áldásokra. De az igaz proféta nem csak a megtérni nem akaró emberek visszautasításával kell szembenézzen, hanem a hamis profétáknak a haragjával is. Nem csak a világban, hanem sajnos az egyházon belül is törekszik az ellenség megfékezni az igazság terjedését. És nem kell sokat várni, hogy egyházunkban is komoly csaták színterévé váljon a különböző vallásos meggyőződés. De ezt olvassuk a 23-24. Versben, hogy íme az Úr a hazugság lelkét adta mindezeknek a te profétáidnak szájába, és az Úr szólt veszedelmes dolgot ellened. Akkor odalépett Sedékiás a Kénaán a fia, és arcul csapván Mikeást mondta, hogy eltávozott volna én tőlem az Úrnak lelke, hogy csak néked szól. A 27. versben ezt mondja a király, vessétek ezt a tömlőzbe, és tápláljátok őt a nyomorúság kenyerével, és a nyomorúság vizével, míg békességgel megjövök. De nagyon furcsa látni, hogy ugyanazon Istennek szolgáló proféták között milyen jelenetek zajlottak le, És azért, hogy a hamis proféták érvényt szerezzenek az ő üzenetüknek, erőszakhoz is folyamodtak. Akháb idején ez általános jelenség volt. Nem csak Mikeás szenvedett, hanem Izrael nagy profétája Illés is. Ugye van idő, amikor az igazságra semki nem kíváncsi. Na de a kérdés akkor az, hogy mit tehet ilyenkor az igaz proféta? De Illés esetében a lelki igények iránti közömbösség szimbolikusan szárosságban jelent meg. Nem volt eső, nem jött áldás, mert a nép nem igényelte Isten jelenlétét. Mi is esőre várunk, nem? Most ebben az időben a proféta is szenved, de nem kerül kiszolgáltatott állapotba. De amikor beszűkülnek a szólás lehetőségei, akkor hallgatnunk kell Istenre. Rá kell hagyatkoznunk az Úrra. Ő készen áll arra, hogy tápláljon bennünket, ahogy Illésről gondoskodott a szárasság idején. Ez azt jelenti, hogy napjainkban felértékelődik a személyes kapcsolat elmélyítése az Istennel. A Biblia tanulmányozás, az imádkozás, a belső önvizsgálat és bűnbánat. Egyre kevesebb mozgástere van, vagy kisebb mozgástere van az igazságnak a földön, de a menny kapuját senki nem zárhatja be. Nekünk ezt a kaput kell megtalálni, ráhagyatkozni Istenre, hogy tápláljon és neveljön minket az igazságban. És különösen a végidők tekintetében van nagy jelentősége annak, hogy lelkileg jól tápláltak legyünk. De visszatérve az ókori Babilonhoz, felfedezhetjük azt a kellemetlen szituációt, hogy Isten népe is beolvadt ennek a világbirodalomnak a kormányzásába. Olyannyira, hogy amikor elhangzott a szabadságot hirdető profécia beteljesedése, alig voltak közöttük olyanok, akik el akartak menni. Babilonban szabadon gyakorolhatták a vallásukat, emellett meg anyagilag is megérte ott maradni, nem is beszélve a városnak a pompájáról. Babilon kincse mellett eltörpült a vágy Jeruzsálem irányába. És amikor arról beszélünk, hogy felértékelődik személyes hitéletünk karbantartásának a jelentősége, ez azt is magába foglalja, hogy egyre inkább el kell zárkoznunk a világtól. A világnak a befolyása elől. Ugye János apostol írja a levelében, az első levél második fejezetében, János első levele második fejezet 15-től a 17-ig terjedő versekben, hogy ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak, mert ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága. Az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Most ez az üzenet aktuálisabb ma, mint bármikor. Ne szeressétek a világot, sem azokat, amik a világban vannak. De a világot mindig is a pénz mozgatta, az anyagi jólét megvalósítására törekszik az ember. De Jézus egy alkalommal leült a tanítványokkal a templom bejáratához, és figyelte az adakozókat. Jöttek ugye a farizeusok, akik nagy összegeket dobáltak be, de hát ők a fölösleget adták, tisztességtelen úton jutottak vagyonhoz, és annak is a fölöslegét adták Istennek, ezzel akarván kivívni maguknak a dicsőséget. De Jézusnak a figyelme nem rájuk terelődött, hanem egy özvegyasszonyra, akinek két fillérje van, és mindenét odaadta az Istennek. Az apostoli gyülekezetről is azt olvassuk, hogy mindenki mindenét odaadta, senki nem ragaszkodott a vagyonhoz. Én nem tudom, hogy ma kinek van akkora hite, hogy ne a bankba őriztesse és kamatoztassa a pénzét, hanem bízza az életét Istenre. Mert eljön az az idő, amikor sokan mindenüket odaadnák, de késő lesz. Én nem tudom, hogy láttátok-e a Schindler listája című filmet, ott a végén játszódott le hasonló jelenet, Ja, volt egy gazdag német vállalkozó, aki a második világháború idején nagyon sok zsidó embert mentett meg, befolyása pénze segítségével, és ezt a zsidók szerették volna meghálálni, és a filmnek a végén valami ajándékot készítettek neki, de ő sírásra fakadt, mert ott volt a drága autója, és azon tűnődött, hogy ezen a pénzen még hány embert lehetett volna megmenteni. Én nem vagyok gazdag, és távol álljon tőlem, hogy ítélkezzek mások felett. Amit mondani akarok, hogy most kell áldásra váltani az értékeinket, amíg megtehetjük. Ez nem a pénzről szól, hanem értékrendről. Hogy olyan értékrendet alakítsunk ki az életünkbe, amiben az Istenbe vetett bizalom és az Istenhez való fűződésünk erősebb, mint a világhoz való kötődésünk. Ha belegondolok abba, hogy mennyi mulasztás terhel minket, hogy mennyi áldással élünk vissza, hát gondoljunk csak az időbeosztásunkra, hogyan oszlik meg a lelki és a fizikai életnek a kiszolgálása, mennyi időt töltünk mennyei dolgok felüli gondolkodással, és mennyit agyalunk földi érvényesülésen. De az ember nehezen akar hinni. Isten viszont azt mondja, hogy minél inkább adakozol, annál inkább gyarapodsz. Hát ez matematikai ellentmondás, nem? Hogyan lesz több abból, amit minél inkább pazarlok? Hát úgy, hogy az értéktelen, a mulandó veszteségek mellett örök érvényű kincsek birtokába jutok. Amit elvesztek, az mulandó. És Isten helyette örök értékű dolgot ad. Minél többet feláldozol a világból, önmagadból, annál több kincsed lesz a mennyben. Hát nem Istennek van szüksége az értékeinkre, hanem az egoista, önrendelkező életvitelünktől akar megszabadulni, megszabadítani, hogy önmagunk biztonságába vetett hitünk helyett őbe le tudjuk helyezni bizalmunkat. Mert ott van az embernek az eredeti helye. Nem Babilonban, hanem Jeruzsálemben. Babilon az az emberek önmagukba vetett hite, az emberek által megépített béke és biztonság. Jeruzsálem az Istenbe vetett hit. Babilon és Jeruzsálem története megismétlődik. Ugye Isten nagyon kegyelmes volt a zsidó néppel, mert elhagyták, és a fogságot is úgy alakította ki, hogy gyakorolhassák a vallásukat, és azt az időt, amit ott töltenek, tudják megtérésükre fordítani. Még egy prófétát is adott nekik Ezékiel személyében, hogy segítse őket. De ők ahelyett, hogy ezt az időt megtérésükre fordították volna, anyagi javakra használták, hogy bebiztosítsák magukat azon a világon. Berendezkedtek Babilonba, és amikor elérkezett az idő, hogy Jeruzsálembe menjenek, akkor ők inkább ott maradtak. Ugye a hármas angyal üzenetbe felfigyeltem arra, hogy a második angyal üzenete az eltér valamiben az elsőtől és a harmadiktól. Nem a tartalmában, hanem az, hogy milyen hangon szól. Ugye az első angyal üzenete és a harmadik angyal üzenete az nagy hangon szól. A másodiknál nem olvassuk ezt. És a második az miről szól? Ugye felhívja figyelmünket arra, hogy leomlott Babilon. És miért nem szól hangosan? Azért, mert Isten minket akar erre figyelmeztetni a proféciákon keresztül. És vajon, hogyha ez nem egy reális veszélye lenne a mi életünknek, hogy maga alá temet Babilon, akkor kellene az Istennek figyelmeztetni minket erre? Vajon hány adventista lesz, akik nem jutnak el az új Jeruzsálembe, mert Babilonba maradnak? Beszélhetünk áldásokról, de meg kell térnünk. Lelki dolgokra kell helyezzük a hangsúlyt. A világnak nem kell egy olyan Isten, aki változtatni akar. De most minket szólít meg az Úr, te akarsz-e változni? Meg akarsz-e térni? De a világ toleráns, elnéző a bűneinkkel szemben, az igaz proféta az nem lehet az. De nem sokára elhangzik, hogy imhol jö a vőlegény. Az advent nép pedig alszik, ami azonban nagyobb baj, hogy felének nincs olaja. Nincs tartalmas lelki élete, nem tapasztalatokra, hanem tradícióra épül a vallása. Van-e olaj a lámpásodban? De számunkra nincs értékesebb kincs az olajnál. És milyen érdekes egybeesése a történelem utolsó napjainak, hogy az olaj a legkeresettebb kincs. Amerika mindent megtesz azért, hogy megszerezze a világ olajkészlete feletti rendelkezési jogot. Biztos, hogy mindenki hallott, ugye a repülőgépek becsapódásul a világkereskedelmi központ tornyaiba, mert olyan ember nincs, aki ezt ne hallotta volna. De amit már nagyon sokan kezdenek megérteni, hogy ez tulajdonképpen nem is egy külső támadás volt, hanem Amerika saját magának ártott, mert ürügyet keresett arra, hogy megtámadhassa az arabokat, hogy rátegye a kezét az olajra. Tulajdonképpen Amerika nem félt attól, hogy saját maga ellen tegyen azért, hogy az olajhoz jusson. És a kérdés az, hogy vajon számunkra képvisel-e akkora értéket a Szentlélek, hogy önmagunk ellen forduljunk. Persze itt nem öncsonkításról beszélek, hanem saját akaratunk feláldozásáról. De a második angyal üzenete nem lesz mindig halkszavú, mert a Jelenések 18. fejezetében ugyanez az üzenet megismétlődik, mégpedig megerősödve. Mert egy mennyből jövő angyal, akinek a dicsősége betölti az egész földet, fogja ezt az üzenetet felerősíteni. És nagy erővel fog Babilon ellen profétálni. Eljön az idő, amikor Isten igaz profétái beszélhetnek, a késői eső hatalmával fognak embereket kiszólítani Babilonból. És a jó hír, hogy mi is köztük lehetünk. De ehhez az kell, hogy mi magunk szakítsunk ezzel a világgal. Péter apostol második levelében van egy idézet, a harmadik fejezet 9. versben, amely úgy szól, hogy nem késik el az Úr az ígérettel, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ezt az időt megtérésre kaptuk, éljünk vele okosan, hogy ott lehessünk majd azok között, akiket az Isten meg tud áldani, és el tud vinni az ő országába, kegyelméből. Amen.